17. fejezet. A negyedik korsz elcsigázott katonáiból üdvrivalgás tört elő a második légió tábora láttán. A durotriges harcosok és druida vezetőik immár elkeseredetten próbálták eltörölni a korszot. A rómaiakat csak fertányórányi menetelés választotta el a védművek nyújtotta biztonságtól, és véget érhet a rémálom, amelyen Hortensius átvezette őket. Ám ahogy a légionáriusok lelkesedése az egekig csapott a tábor látványától, úgy az ellenség még elszántabban próbálta elpusztítani a korszot, mielőtt annak katonái segítséget kapnának. A briton sereg vad üvöltéssel vetette rá magát a római alakzat zárt soraira. Kátó elviselhetetlenül nehéznek érezte a pajzsát és a kardját. Karizmait égető fájdalom gyötörte a súly cipelésétől. Habár a tábor láttán osztozott társai üdv rivalgásában, a távolság kétségbeeséssel töltött el. Ugyanazzal a kétségbeeséssel, mint amit a viharos tengeren hánykolódó fuldokló érez, amikor megpillantja a távoli partot. A gondolat azonban tova tűnt, ahogy a rohamra induló durotriges arcosok dühötten felmorajlottak az alakzat mögött és két oldalán. A fegyverek és a pajzsok hevesebben csattantak össze, mint korábban bármikor. A római alakzat megingott, majd megtorpant a roham erejétől, és eltartott egy pillanatig, mire a pajzsfal ismét rendeződött. Miután Hortensius megnyugodott, hogy a korsz továbbra is tartja magát, parancsot adott az indulásra. A megtépázott négyszög tovább araszolt előre, visszaverve a sarkukban loholó dühött harcosok támadásait. A rómaiak egyre nagyobb veszteségeket szenvedtek, ezért egyre kevesebb hely maradt az alakzat közepén tolongó szekerek számára. A sebesültek komor arccal nézték bajtársaikat, akik minden tőlük telhetőt megtettek az egyenlőtlen küzdelemben. A szekerek minden zökkenésénél újabb nyögések és kiáltások hallatszottak, de a légionáriusoknak nem volt idejük megállni, hogy megfelelően ellássák a sebesülteket. Hortensius azonban még a kétségbejtő helyzet ellenére is hátra vont néhány embert, hogy kötözzék be a legsúlyosabb sebeket. A négyzet alakzat elején menetelő hatodik centúria jól látta a légió táborát. Kátó szenvedett a látványtól, de a korsz lassúsága miatt meg volt győződve arról, hogy sosem fogják elérni a védművek nyújtotta biztonságot. A durotriges harcosok még jóval a tábor előtt felőrlik a fáradt légionáriusokat. Mi a fenét csinálnak azok ott bent? Makró szemében keserű csalódottság csillogott a tábor békés nyugalma láttán. Azok a nyomorult őrök biztosan megvakultak. Csak kerüljenek a kezeim közé! Az egyik oldalon a durotriges nehézgyalogosok, az éjszakai vad összecsapások után ismét összegyűlve, elsiettek a négyzet alakzat mellett. Kátó kétségbe esetten nézte a britonokat, mivel a tervük nyilvánvalóan látszott. Mikor 100 lépésnyivel a korsz elé kerültek, az ellenséges hadoszlop rézsútosan a római alakzat felé menetelt, és sietősen csatasorba rendeződött, melynek mindkét szárnyán parittyások kis csapata gyülekezett. Megvetették a lábukat, és dacosan kiabáltak a közeledő pajzsfal felé. A légionáriusoknak egész éjjel sikerült a durotriges sereg fölébe kerekedni, de mostanra elérték az állóképességük határát. Közel 3 nap kemény menetelés alatt alig 1 órát aludtak. A szemük sajgott, arcukat több napos szakál borította, habár a Kátóhoz hasonlóan fiatal katonák állát csak pehes szőr fette, komor tekintetük évekkel öregebbnek mutatta őket. A négyzet alakzat elejét és hátulját már nem egyenletes sorok alkották, és kezdtek engedni kevésbé fáradt ellenségük könyörtelen nyomásának, akik végre megérezték a győzelmet. Az alakzat hamarosan már nem hasonlított négyzetre, hanem a puszta életben maradásért küzdő, alaktalan tömeggé vált. Hortensius centurió kemény, rekett hangja ismét túlharsogta a csatazajt.
Jönnek, fiúk! A légió már úton van hozzánk!
Az alakzat elején Kátó átnézett a britonok alig 40 lábnyira húzódó sorai fölött, és megpillantotta a tábor déli kapuján kiözönlő korszokat. A sisakok fényesen csillogtak a kora reggeli napfényben. Ám még mérföldekre jártak tőlük, és lehetségesnek tűnt, hogy nem tudják időben megmenteni a negyedik korszot.
Gyerünk tovább! Üvöltötte Hortensius. Mozgás!
A két római alakulat között minden egyes lépéssel csökkent a távolság. Kátó összeszorított fogakkal emelte a kardját a duratriges nehéz gyalogosok tolongó tömege felé.
Vigyázzatok! Kiáltotta Makro. Parítja lövedékek!
A rómaiaknak éppen csak sikerült a pajzsaik mögé húzódni, mikor a lövedékek az ellenség két szárnyáról rézsútosan a magasba íveltek. A duratriges arcosok a lövedékek záporát követően ordítva a rohamra indultak. Az alakzat elején felcsapó éles koppanások és recsenések arról árulkodtak, hogy a parittyások gondosan céloztak. Egy lövedék elsüvített Kátó feje fölött, eltalálva az alakzat közepén haladó szekerek egyikét húzó összvért. A lövedék szétroncsolta a jószág szemét és a körülötte húzódó csontokat. Az összvér a fájdalomtól üvöltve belegabajodott az istránkba, megrémítve a szekér elé befogott három másik állatot. A szekér azonnal neki ütközött a mellette haladó járműnek, aztán tiltakozva csikorgó tengelyekkel lassan oldalra dőlt és felborult. A sebesültek kiestek belőle, egyenesen a rémült összvérek patái alá. Az egyik katonát összezúzta a szekér oldala, és hátborzongatóan felnyögött, mielőtt fuldokolni kezdett volna a saját vérétől. Végül élettelenül hátrahanyatlott. Kátó összeborzadt a megsebzett összvér éles ordítása hallatán, mely megrengette a levegőt. A sebesültek kétségbe esetten próbáltak elmászni az összvérek elől, ám a paták sokukat agyontaposták. Ekkor újabb szekér borult fel, és ismét rémült, fájdalmas sikolyok hasítottak a levegőbe.
– Korsz, állj! – üvöltötte Hortensius. – Gondoskodjatok azokról a nyomorult összvérekről!
Odaugrott a sebesült összvérhez, ami az egész felfordulást okozta, és kardját a jószág torkába mélyeztette, majd kitépte a pengét. A sebből vér budjant elő, az állat egy pillanatig még állva maradt, és fejét bután lógatva a patái körül gyűlő vörös tócsát nézte, aztán térdre rogyott, beledőlve a véres, sáros hóba.
– Öljétek meg az összest!
– kiáltotta Hortensius, a legközelebbi katonákat a rémült állatok felé lögdösve. Az űrzavar egy pillanat alatt véget ért, és az életben maradt sebesülteket feltették az épségben maradt szekerek kétes menedékébe. A Korsz nem tudott tovább menni. Legalábbis anélkül nem, hogy sebesültjeiket hátra ne hagynák, kiszolgáltatva a duratriges harcosok áldáz kegyetlenségének. Kátó egy pillanatig eltűnődött azon, vajon Hortensius elég érzéketlene ahhoz, hogy megpróbáljon kitörni a felmentő csapat elé, ezzel megmentve a Korsz maradékát. Ám a parancsnok hű maradt centúriói hitvallásához.
Zárjátok a sorokat! Zárjátok a sorokat a szekerek körül!
A hátul és oldalt harcoló légionáriusok lassan hátrálni kezdtek, tovább döfködve a kardjukkal, miközben az ellenség a pajzs falat támadta. A rómaiak végül kis kört alkottak a megmaradt szekerek körül. Azokat a légionáriusokat, akik hátrálás közben elbotlottak és a földre zuhantak, a britonok halára taposták és vagdalták. Kátó a centúriója közelében maradt, és a pajzsa mögé húzódva újra meg újra előre döfött az arcok és végtagok hullámzó tömegébe.
Óvatosan, fiam! Kiáltotta Makró. Épp az összvéreknél vagyunk!
Kátó lába az állatok vérében tocsogott, és érezte a lábszárán az egyik összvér durva szőrét. Körülötte az ellenség által szorongatott hatodik centúria katonái mindannyian neki hátráltak az összvérek tetemeinek. Makró dacos üvöltéssel belemélyeztette a kardja hegyét az egyik ellenfele arcába, és amint a briton hátrazuhant, a centúrió megragadta az alkalmat, hogy átmásszon a mögötte heverő összvér oldalán.
– Gyerünk, Kátó!
Az optió azonban éppen két britonnal nézett szembe. Hozzá hasonlóan fiatalnak, ám jóval erősebb alkatúnak tűntek, és hajukból mésszel fehér tüskéket formáltak. Egyikük széles hegyű lándzsát szegezett előre, míg a másik egy római holttest mellől szerzett, rövid kardot markolt. Mindketten támadást színleltek abban a reményben, hogy elterelhetik az optió figyelmét és halálos döfést vihetnek be. Ám Kátó szüntelenül mozgatta a pajzsát, előbb az egyik, majd a másik irányba, szemei közben a lándzsásról a kardra villantak. Nem mert átlépni az összvér tetemén addig nem, amíg két ellenfele csak arra várt, hogy rés nyíljon a védelmén. A lándzsa hegye hirtelen előre lendült. Kátó ösztönösen a fenyegető veszély elé emelte a pajzsát, eltérítve a döfést. A kínálkozó lehetőség láttán a másik briton előreugrott, és az optió hasa felé szúrt. Ekkor azonban egy erős kéz ragadta meg Kátó páncélingjének egyik szíját, átrángatva a fiatalembert az összvér teteme fölött. A kard elkerült az optiót, aki levegő után kapkodva elterült a földön. – Hát majdnem elkaptak! – nevetett Makró, és felsegítette beosztottját. Kátó a mellkasát markolva a levegő után kapkodott, és önkéntelenül is elcsodálkozott azon, hogy centúriója a halál közelsége ellenére milyen örömmámorban úszik. Különös a harcnak ez az őrülete, gondolta Kátó, milyen kár, hogy nem fog elég sokáig élni ahhoz, hogy jobban elgondolkodhasson e furcsaságon. A negyedik korsz katonái ösztönösen zárták a soraikat, egyenetlen ellipszist alkotva sebesült bajtársaik körül. Az ellenség körülöttük nyüzsgött, egyre őrültebben üvöltve és csapkodva a római pajzsokat, ahogy próbálták elpusztítani a korszot, mielőtt a feléjük tartó felmentő csapat odaérne. Ám a gyorsan menetelő hadoszlop még messze járt. A vad küzdelem közepén Kátó elméje csodálatos módon kitisztult. Csak arra tudott gondolni, hogy el kell vennie az ellenségei életét, és meg kell óvnia a sajátját. Úgy érezte, mintha a kardja és a pajzsa a teste részévé vált volna. Az egyikkel támadott, a másikkal hárította az ütéseket, olyan halálos hatékonysággal mozogva, akár egy gépezet. A harc apró részletei képekként égtek bele az emlékezetébe, az összvérek verejtékének fanyar bűze, a vér édeskés szaga, a feltaposott talaj sáros lábai körül, a barátok és ellenfelek vértől mocskos arca, a vadállatias vicsorgások, a reggelcsípős hidege, ami átjárta a testét. A durotriges sereg emberről emberre morzsolta fel a korszot. A sebesülteket középre vitték, míg a halottakat kidobták az alakzatból, nehogy véletlenül az életben maradt légionáriusok lábai alá kerüljenek. A korsz továbbra is tartotta magát. Az ellenség halottai halmokban álltak a pajzsok előtt, ezért a britonoknak át kellett mászniuk rajtuk, hogy elérjék a rómaiakat. A halottak és a haldoklók ingatag tömegén egyensúlyozva tökéletes célpontot nyújtottak a rövid kardok számára. A sebesültek sikolyai túl harsogták a pajzsok tompa puffanásait és a fémnek ütődő fém éles csendüléseit. Kátó a harc hevében teljesen elvesztette az időérzékét. Egyik oldalán a centúriója állt, vállát az övének vetve, míg a másikon az ifjú Figulus tette ugyanezt. Ám ez a Figulus már nem az a szelíd vonású fiú volt, aki csodálattal nézte a világot, ami oly annyira különbözött Lutécia mocskos szegény negyedétől, ahol született. Az egyik szeme fölött vágás húzódott, és a feltépett hús alá lógott a szemöldökéről, így aztán a fél arcát vérborította. Ajkai vad vicsorgásra húzottak, miközben sziszegett és köpködött az erőfeszítéstől. Ahogy a fájdalom és a düh magukkal ragadták, úgy csapkodott és vagdalkozott a rövid karddal, mintha sosem vett volna részt a több hónapos kiképzésen. Habár nem olyan módon harcolt a fegyverrel, mint amilyenre azt készítették a britonok, mégis meghátráltak előle, és félelemmel vegyes tisztelettel bámulták rémisztő harci dühét. Hátrahúzta a pengét, hogy előre döfjön, ám könyökével közben bezúzta Kátó órát. Az optió előtt egy pillanatra fehér fény villant, mielőtt a fejét átjárta volna a fájdalom. – Higadj le! – üvöltötte Kátó Figulus fülébe. Ám Figulusra immár nem lehetett hatni. Zord arccal megrázta a fejét, majd mély mordulással ismét belevetette magát a küzdelembe. Egy briton hosszú nyelű csatabárdot forgatva közeledett Kátó felé, aki a pajzsát felemelve térdre vetette magát és fogát csikorgatva várta az ütést. A csatabárd szétforgácsolta a fát, és szilánkokat szórt az optió lába előtt heverő holttestre. A harcost tovább vitte a lendület egyenesen Kátó kardjának hegye felé, ami a kulcscsont alatt a mellkasába mélyedt és a szívébe hatolt. A holttest oldalra dőlt, magával ragadva az optió kardját. Kátó felkapta a legközelebbi fegyvert, egy díszes markolatú, hosszú pengéjű kelta kardot. Az idegen fegyver nehéznek és ormotlannak tűnt, ahogy próbálta úgy forgatni, mint a római rövid kardot. – Gyerünk, urafik! – mormogta Makró, kardja hegyét a legközelebbi ellenfelekre szegezve. – Gyerünk! Ki a következő? Gyerünk! Mire vártok ti, nyomorult buzeránsok? Kátó felnevetett, de azonnal abba is hagyta, mikor meghallotta saját hisztérikus hangszínét. Megrázta a fejét, próbálva elűzni a hirtelen rátörő szédülést, és felkészült a további küzdelemre. Ám arra nem került sor. A durotriges sereg sorai szemmel láthatóan kezdtek megfogyatkozni előtte. Már nem harsogtak csatakiáltásokat, és nem csapkodtak a fegyvereikkel. Egyszerűen szétszélettek visszavonulva, a római pajzsok gyűrűjétől, míg nem az ellenfeleket elválasztó holttestekkel és elhagyott fegyverekkel teli rés 30 lépésnyire szélesedett. Itt-ott sebesültek, nyöszörögtek és vonaglottak szánalmasan. A légionáriusok elcsendesedve várták a britonok következő mozdulatát.
– Most mi történik?
– kérdezte Kátó halkan a váratlanul alászálló csend miatt.
– Mire készülnek?
– Fogalmam sincs
– felelte Makró. Hirtelen lábak dobogása hallatszott. Az ellenség csata sorában parittyások és íjászok bukkantak fel. Egy pillanatnyi szünet után a durotirges sorok mögül parancs szó harsant.
Na, de most aztán megkapjuk a magunkét,
mormogta Makró, majd gyorsan a korsz többi katonája felé fordult, és figyelmeztetően felkiáltott.
Védjétek magatokat!
A légionáriusok megtépázott pajzsaik mögé húzódva lekuporodtak. A sebesültek csak annyit tehettek, hogy bemásztak a szekerek alá, és imádkoztak az istenekhez, óvják meg őket a lövedékek záporától. Kátó megkockáztatott egy pillantást a saját és Figulus pajzsa közötti résen, látta, hogy az íjászok hátra feszítik fegyvereik húrját, mozdulatokat a parittyák egyre hangosabb suhogása kísérte. Nyílvesszők és parittya lövedékek zápora hullott a korsz kusza soraira, de még a harctérről felkapott lándzsák és kardok, sőt, még kövek is zúdultak rájuk, mivel a durotriges harcosokat égette a vágy, hogy végezzenek a rómaiakkal. Kátó úgy összehúzta magát a szétroncsolt pajzsa mögött, ahogy csak tudta. Összerezzent a pajzsokon és testeken kopogó lövedékek rémisztő hangzavarától. Körülnézett és tekintete találkozott a saját pajzsa árnyékában kuporgó Makró pillantásával.
– He, a baj sosem jár egyedül!
– mosolygott Makró komoran.
– Emióta a hadseregben szolgálok, uram? Erről szól az életem! – felelte Kátó próbálva épp olyan rettenthetetlenül vigyorogni, mint a centúrió. Ej, ne aggódj, fiam! Azt hiszem, kezd alább hagyni!
Ám a lövedékek zápora ismét felerősödött, mire Kátó még jobban lekushatt, várva az elkerülhetetlent. A parittya lövedék vagy nyílvessző okozta a seb égető fájdalmát. Minden egyes pillanat, amit sértetlenül átvészelt, valóságos csodának tűnt számára. Aztán a lövedékek vihara egyszer csak véget ért. A levegő furcsa mód nyugodtá vált. Felharsadtak az ellenség harci kürtjei, és Kátó mozgolódást hallott, de nem mert kinézni a pajzsa mögül. Hát, ha még több lövedék érkezik.
– Készüljetek, fiúk!
– krákogta a közelből Hortensius fájdalmas hangon.
– Tesznek még egy utolsó próbát, hogy végezzenek velünk, bármelyik pillanatban támadhatnak. Amikor szólok, ugorjatok talpra, és készüljetek fel a roham megállítására.
Ám a roham nem következett be, csak a felszerelés zörgése és a lándzsanyelek kopogása hallatszott, ahogy a durotriges harcosok visszavonultak a római pajzsok gyűrűjétől, és elindultak a második légió táborával ellentétes irányba. Az ellenség egyre gyorsabban menetelt, míg végül már futólépésben távolodott. A hadoszlop végén az utóvéd keskeny vonalat alkotva sietett a fősereg után, nyugtalan pillantásokat vetve a hátuk mögé. Makró óvatosan feltápászkodott, és a visszavonuló ellenség után bámult.
Nos, én mindjárt...
Gyorsan eltette a kardját, és tölcsért formált a kezeiből.
Hé, hova mentek, buzeránsok?
Kátó riadtan összerezzent.
Uram, szerinted most mit csinálnak?
A többi légionárius átvette Makró kiáltásait, és kórusban gúnyolták a britonokat, miközben azok eltűntek egy alacsony dombhát mögötti völgyben. A rómaiak kis ideig még gúnyolottak, aztán kiáltozásuk örömmel és diadalmámorral teli üvöltésbe csapott át. Kátó megfordulva észrevette a felmentő csapat első sorait, ahogy feléjük közelednek az ösvényen. Szinte rosszul lett a rátörő őrült boldogságtól. A földre rogyva letette a pajzsot és a kardot, majd fejét fáradtan a kezeire támasztotta. Leunta a szemét és néhány mély lélegzetet vett, mielőtt óriási erőfeszítéssel ismét felnézett volna. Egy alak sietett előre a hadoszlop éléről, és feléjük kocogott. Amint a férfi közelebb ért, Kátó felismerte a tábori prefektus kemény vonásait. A korsz életben maradt katonáinak közelébe érve Sextus lelassította a lépteit, és a fejét ingatta az eléje táruló ijesztő látványtól. Az alakulat körül holttestek halmai hevertek. A földből, a hullákból és a javíthatatlanná roncsolt pajzsokból százával meredtek elő a nyílvesszők. A pajzsok mögül fáradt légionáriusok koszos, véres alakjai emelkedtek elő. Hortensius Centurio utat tört magának az emberein át, és a tábori prefektus felé lépkedve üdvözlésre emelte a karját.
Jó reggelt, uram!
Minden erőfeszítése ellenére Hortensius hangján jól hallatszott, mennyire megerőltette a torkát.
Hát, kozottul, nem siettétek el!
Sextus megrázta a feléje nyújtott kezet, nem is törődve a Centurio tenyerére száradt vérrel. A tábori prefektus csípőretett kézzel állt, és a negyedik korsz túlélői felé biccentett.
Hát miféle nyomorult csőcselékez? Az egész bagást legalább egy hónapig soros munkára kellene behoztanom.
Figulus Kátó mellett ácsorogva nézte, ahogy a rangidős Centurio és a tábori prefektus üdvözlik egymást. Egy pillanatig hallgatott, aztán a földre köpött.
Nyomorult tisztek,
te nem utálod őket?